Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa úrangyala imádsága. A vértanú István diákonus példájával álljunk készen a megbocsátásra. A Szent Atya megköszönte a karácsonyi jó kívánságokat. Mindenkiért imádkozik. Ferenc pápa levele az Osservatore Romano napilap Nuva Mazur főszerkesztőjének. Új fényben ragyog a Szent Péter bazilika. 35 éve történt, Második János Pál pápa meglátogatta merénylőjét a római Rebibbia börtönben. Istentől és Istennek címmel Martos Balázs atya emlékelése Szent Család vasárnapjára. Ferenc pápa úrangyala imádsága, a vértanú István diákonus példájával álljunk készen a megbocsátásra. Karácsony másnapján, december 26-án, szerdán délben, Ferenc pápa a vatikáni palota dolgozó szobájának ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, és a Mária köszöntő imádság előtt a napszentjéről Szent István vértanú diákonus példájáról elmélkedett. Ő volt az első a keresztények között, aki közvetlenül követte a halálba mesterét, amit azért tudott megtenni, mert tekintetét szilárdan az Úrra szegezte. Ez adott neki erőt ahhoz, hogy megbocsásson gyilkosainak. A születés ünnepének karácsonynak és a vértanúsának a gyolcsai összetartoznak.
La gioia del Natale.
Karácsony ünnepe még örömmel tölti el a szívünket, és továbbra is felhangzik benne a csodálatos örömhír, hogy Krisztus értünk megszületett és békét hoz a világba. Az örvendezésnek ebben a légkörében tartjuk ma Szent István diákonus első vértanú ünnepét, kezdte beszédét a pápa. Idegennek tűnhet Szent István ünnepéhez társítani Jézus születését, mert ellentét támad Betlehem öröme és István drámája között, akit megköveztek Jeruzsálemben a születő egyház ellen kitört első keresztfenyőzés során. Valójában nem így van, mert a gyermek Jézus az Istennek emberré lett fia, aki üdvözíti az emberiséget, miközben meghal a kereszten. Most a jászolban szemléljük őt, pólyába csavarva. Kereszt halála után majd újból gyolcsba göngyölik a testét, és sírba helyezik. Szent István az első, aki vértanúságával követi az isteni mester nyomait. Meghalt, miként Jézus, miközben életét Istenre bízta és megbocsátott üldözőinek. Ez két magatartás jelent, fűzte hozzá szabadon a pápa, rábízta az életét Istenre és megbocsátott üldözőinek. Megkövetése során mondta, Uram Jézus, vedd magamhoz lelkemet. Ezek egészen hasonló szavak azokhoz, amelyeket Jézus mondott a kereszten. Atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet. István magatartása hűségesen követi Jézus gesztusát. Ez pedig felhívás mindnyájunk felé, hogy hittel fogadjuk Jézus kezéből azt az életet, amely egyaránt tartalmaz pozitív és negatív dolgokat. Mint tudjuk, életünknek nem csak boldog pillanatai vannak, hanem a nehézségek és eltévejedések pillanatai is. Ám az Istenbe vetett bizalom segít bennünket, hogy elfogadjuk a nehéz pillanatokat is, hogy azokat úgy éljük meg, mint a hitben való növekedés és a testvéreinkkel való új kapcsolatok építésének lehetőségeit. Arról van szó, hogy az Atya kezeire hagyatkozunk, aki, mint tudjuk, irgalomban gazdag Isten az ő gyermekei felé. A második magatartás forma, amivel István követte Jézust a kereszt végleges pillanatában, a megbocsátás. Ő nem átkozza üldözőit, hanem imádkozik értük. Majd térdre esett és hangosan felkiáltott, Uram, ne rót fel bűnül nekik. Ezekkel a szavakkal elszenderült. Hivatásunk arra szól, jegyezte meg a pápa, hogy tanuljuk meg tőle a megbocsátást, bocsássuk meg mindig, amit nem is olyan könnyű megtenni, miként azt jól tudjuk mindnyájan. A megbocsátás kitágítja a szívet, együttérzést teremt, nyugalmat és békét ad. Szent István első diákonus mutatja nekünk a követendő utat az emberi kapcsolatainkban, a családban, az iskolában, a munkahelyen, a plébánián és a különféle közösségekben. Legyünk mindig nyitottak a megbocsátásra, kérte a pápa. A megbocsátás és az irgalom logikája mindig győzedelmeskedik, és a reménység távlatait nyitja meg. Ám ezt a megbocsátást imával ápoljuk, ami lehetővé teszi nekünk, hogy szilárdan Jézusra fordítsuk a tekintetünket. István képes volt megbocsátani gyilkosainak, mert szent élekkel volt eltelve, az égre emelte tekintetét, és nyitott szemmel nézett az Istenre. Az imádságból kapott megerősítést, hogy elszenvedje a vértanúságot. Állhatatosan kell kérleni a szentelket, hogy töltsön el minket az erősség adományával, amely meggyógyítja félelmeinket, gyengeségeinket, kicsinységünket, és kitágítja a szívünket a megbocsátásra. Bocsássunk meg mindig, tette hozzá szabadon a szentotya. Kérjük a Szűzanya és Szent István diákonus közbenjárását, imádságaik segítsenek bennünket, hogy mindig Istenre hagyatkozzunk, főként a nehéz pillanatokban, és tartson meg bennünket abban a szándékban, hogy megbocsátásra képes emberek legyünk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
A déli urangyala imádságot követően Ferenc pápa köszönetet mondott azokért a jó kívánságokért, amiket ezekben a napokban a világ minden részéről kapott. A pápai áldás követően a Szentatya szeretettel köszöntötte az olasz és a különféle országokból érkezett zarándokokat. Megismételte saját karácsonyi jó kívánságát, hogy a gyermek Jézus a karácsonyi ünnepkor középpontjának a szemlélése Máriával és Józseffel együtt szítsa fel bennünk a testvériség és az osztozás lelkületét családjainkban és a közösségeinkben. Ezekben a napokban nagyon sok karácsonyi üdvözletet kaptam Rómából és szerte a világból, mondta a pápa. Nem tudok mindenre válaszolni, de mindenkiért imádkozom. Ezért ma hálásan köszönetet mondok nektek, és őszintén hálát adok, főként az imádság adományáért, amit oly sokan megígértetek nekem, hogy imádkoztok értem. Nagyon köszönöm.
Grazie tante.
Ferenc pápa levele az Osservatore Romano nyugalmazott főszerkesztőjének. December 22-ig eltezéssel Ferenc pápa levelet írt Giovanni Maria Vian újságírónak, az Osservatore Romano lapigazgatójának, akit napokkal korábban mentettek fel szolgálatából. A Szentatya levelét december 27-én csütörtökön tették közzé a Vatikánban. Amint arról már beszámoltunk, Ferenc pápa december 18-án kelt rendelkezésével kinevezte Andrea Torniellit, a La Stampa olasz napilap újságíróját, a Vatikáni Rádió főszerkesztőjének, amely hivatalt korábban a programigazgatók töltötték be. Egyúttal Ferenc pápa kinevezte az Osservatore Romano Vatikáni napilap igazgatójává Andrea Monda, esszéírót, vallástanárt, aki Giovanni Maria Viantól veszi át az újság irányítását. A lépések a Szentszék kommunikációs intézményeinek reformja keretében történnek. A Szentatya levelében elismerését fejezi ki a most 66 éves Giovanni Maria Vian nyugalmazott főszerkesztőnek. Amikor most sok év után véget ér az ön nagylelkű és felelősség teljes szolgálata, az Osservatore Romano Vatikáni napilap szerkesztő igazgatójaként legmélyebb hálámat szeretném kifejezni ön iránt, azért a szeretetért és buzgalomért, amellyel betöltötte felelős megbízatását. Tiszteletre méltó elődöm 16. Benedek kérte fel önt erre a szolgálatra, amelyet ön a Szentszék számára oly fontos és kényes területen végzett, szakmai illetékességgel, a tanító hivatal iránti példamutató ragaszkodásával és következetes keresztény elkötelezettségével. Ferenc pápa hálásan megköszöni az értékes közreműködését és állandó készségét a jelenleg folyó reformok erőmozdításában, amelynek ő kezdetét adott, főként a pápa szavának hűséges tolmácsolásában. Ferenc pápa levelében méltatja volt igazgató tudományos felkészültségét, aki egyháztörténelmi, bölcseleti és patrisztikai ismeretekkel és diplomákkal is rendelkezik. Elismerően szól tevékenységéről, amelynek jegyében megemelte a tájékoztatás szintjét, és az egyházi közösségek hangjának a meghallgatásával nagyobb teret és mélyebb lehetőséget adott nekik az újságban. A pápa örömet és békét kíván a nyugalmazott igazgatónak, de számít még imáira és tanácsaira. Végül a szűzanya és az apostol fejedelmek közben járására apostoli áldását adja rá. Új fénybe ragyog a Szent Péter Bazilika. A Szent Péter Bazilika teljes belső megvilágítását megújították 2 éves munka eredményeképpen. A német Osram cég munkatársai a vatikáni kormányzóság technikusaival karöltve új ledes fénybe öltöztették a bazilikát. Jól lehet, az új megvilágítás hivatalos átadási ünnepét január 25-én Pál apostol megtérése, Pál fordulás ünnepén tartják, már a mostani karácsonyi éjféli misére bekapcsoltak az új fényeket, amelyek 780 lámpatest segítségével világítják meg a Szent Péter apostol sírja fölé emelt bazilikát. Az új ledes világítás 90%-kal kevesebb energián fogyaszt a réginél, és árnyaltabb, tagoltabb megvilágítást nyújt. 35 éve történt. Második János Pál pápa meglátogatta merénylőjét a római Rebibia börtönben. Napra pontosan 35 évvel ezelőtt, 1983. december 27-én Szent János apostol a szeretett tanítvány emléknapján Szent II. János Pál pápa ellátogatott a római Rebibia börtönbe, hogy találkozzon merénylőjével, Ali Akcsával. Annak a börtöncella beszélgetésnek az emlékét a nagypápa a szívében megőrizte, és magával vitte az atyai házba. A találkozás végén Ali Akcsa mélyen megindultan megcsókolta a szentatya kezét. A képek tanúsága szerint az a kézcsók a gyilkos szívéből fakadt. A terv kész volt, a gyilkolás terve, majdnem tökéletesen végrehajtva 1981. május 13-án. Egyel azonban nem számolt Ali Akcsa, Máriával, a fatimai szűzanyával, aki megoltalmazta a fiát. 1995. május 15-én II. János Pál pápa a Vatikánban találkozott Ali Akcsa édesanyjával, aki azért jött Rómába, hogy meglátogassa a börtönbüntetését töltő fiát. Módzeljen Akcsa asszonyt, II. János Pál pápa egy szerdai kihallgatás után a Szent Péter Bazilika átriumában fogadta. II. János Pál pápa kinyilvánította közelségét merénylője édesanyja iránt, arról biztosítva őt, hogy mindig jelen van az imáiban. A találkozás során elhangzott beszélgetésről nem adta ki hivatalos közleményt. Ferenc pápa Twitter üzenete december 27-én Szent János apostol és evangélista a szeretett tanítvány emléknapján. Jézusra tekintve az Isten szeretett arcát látjuk, és megtanuljuk felismerni őt testvéreink arcán. Istentől és Istennek címmel most hallgassák meg Martus Balázs atya emlékedését Szent Család vasárnapjára.
Szent Család vasárnapján minden évben olvashatjuk Sirák fiának részletét, kimért sok ezer éves bölcsességével. De mindig van egy másik, választható olvasmány is, idén Sámuel születésének története, pontosabban annak története, hogyan lesz a gyermek Sámuel istené. Hogyan is történt? Hanna annyira sírt Siló templomában, hogy Héli főpap részegnek gondolta. Isten azonban elfogadta ennek a végtelenül szomorú asszonynak a könnyeit, és meghallgatta imádságát. Az Úrtól könyörögtem ki, fordítja le a bibliai szöveg Sámuel nevét, így emlékeztet, honnan van az élete. Szakaszunk visszatér majd ehhez az igazsághoz, ahogy Hanna a főpapnak meséli, ezért a fiúért imádkoztam, lám az Úr teljesítette kérésemet, amelyel hozzáfordultam. Hogyan kevereg ebben a mondatban a hitvallás és az anyai büszkeség? Mennyire Sámuelről szól most Hanna élete, még akkor is, ha éppen lemond róla, vagy, ahogy a szöveg mondja, átengedi az Úrnak. Valóban a lemondás, az átengedés is kifejezheti valaminek a különleges értékét számunkra. Hanna várta, remélte Sámuel születését, és most abban talál önmagára is, hogy átengedi őt Istennek, elviszi Isten színe elé, nem magának őrzi, védi, nevelgeti. A jelenet főszereplője Hanna, az édesanya, a megajándékozott és nagylelkűvé tett. De Elkána az apai szíre lép, ő is fogadalommal. Teszi a dolgát, mint minden évben, felajánlja a megígért áldozatot, bekapcsolódik a szentély megszokott rendjébe. Finoman kirajzolódik, amit férfiak és nők életvételéről, vallásosságáról is könnyen láthatunk. Az egyik inkább szabályokban, rendszerekben gondolkodik, a másik a konkrét teendők, a megszületett élet körül bábáskodik. Elkána elfogadta, mint egy belsővé tette azt a szabályrendszert, amely szerint az Úrnak kedves lehet és kedves akar lenni. Hanna az élet törvényét, az idők járását veszi alapul, és amikor nagy ajándékot kap, a legnagyobb ajándékot adja, első és egyetlen fiát ajánlja fel. Ő is visz ajándékot, efa lisztet, 3 éves marhát hálóáldozatul, tömlő bort, de ezeket úgy is felfoghatjuk, mint valami jegyajándékot, kezdeti hozzájárulást, a gyermek Sámuel templomi hozományát. A későbbieket majd a fiú megszolgálja, ha felnő. Minden az Istené, minden élet tőle jön, és minden felajánlás nála nyer értelmet. A természetünk, az egymást kiegészítő vérmérsékletünk, világlátásunk, megközelítésünk, hozzáállásunk mind lehet ajándék Istennek. S ha Isten elfogadja, miért ne fogadna el az ember is? Sámuel templomba érkezése, templomi szolgálatának és felcseperedésének elbeszélése olyan családi rendet körvonalaz, ahol az Isten kapcsolat tényleg minden másnak az alapja és rendező elve, ahol a személyek adottságai és ajándékai kiegészíthetik egymást. Hanna, az anya, most különösen is előtérbe lép, mint az események mozgatója, mint Isten tettének tanúja. Valaki, akinek van mit, és van kit ajándékoznia. Helyes és szükséges megköszönni, büszkén és boldogan, amikor Isten meghallgatja kéréseinket. Talán nehezebb, de mégsem lehetetlen hálát adni, amikor Isten nem adja meg, amit tőle kérünk. Amikor egy házaspár nem kap gyermeket, amikor anyagi lehetőségei szűkösek, amikor huzamosabb ideig úgy tűnik, minden csak rosszabb akar lenni. Felajánlom, átengedem, és bízom abban, hogy Isten ebből is valami szépet és jót akar kihozni. Nem azért mondok le az élet ilyen vagy olyan ajándékáról, mert nem tudok vele mit kezdeni, hanem azért, mert hiszem, hogy Istennél van a legjobb helyem. Századokkal később a gyermek Jézus a templomban volt, Istennél volt, atya dolgaiban volt, s még atya és anyja is bánkódva keresték. Harmadnapon találtak rá a legjobb helyen. Bár volna ez is családjaink ikonja, ha egy időre elveszünk egymásnak, Istenben újra találkozhatunk, egymásra lelünk.
Martos Balázs atya emlékérdését hallották Szent Család vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Legyetek apostolok. Gál Jenő verbitaltja elmélkedése.